Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
Köszöntünk mindenkit, ez a Rebrief, a Trend FM és a Mediátor Full Service ügynökség közös kreatívipari reklámszakmai műsora Tóth Györggyel, a Mediátor PR vezetőjével.
És Tankó Bencével, a Mediátor vezető stratégiájával.
A mai műsorban is elég izgalmas témákkal készültünk. A műsor második felében Vajda Máté, a Gulás and Lángos cégcsoport ügyvezetője lesz a vendégünk, akivel azt fogjuk kideríteni, hogy két ilyen külföldön is népszerű magyar szóval, hogy gulás and lángos, hogyan lehet márkát építeni Budapest turisztikai központjában. Egyszer itt, egyszer ott maradunk a turizmusnál, a hely nekem a turistákra lőtte a pénzváltás, sörváltás koncepcióját. Ez egy elég érdekes kampány, beszámolunk róla. Előtte a Hélméri küldetés filmhez kapcsolódó egyik legizgalmasabb promóaktivitásról beszélünk, egy Lego és Hélméri együttműködésről, ami egyben Guinness rekordot is döntött. A Spotszemlébe bekerült Sárközi Ákos és a Burger King, bekerült Stolluca és a McDonald's, de Ábel Anitával és nem egy gyors étteremmel, hanem a változó korral, a menopauzával kezdjük a mai műsort. Ábel Anita ugyanis titkos ügynök gúnyát ölt, és ezzel próbálja meg azt megmutatni, hogy nem kell titkolni a menopauzának, a változó kornak a tüneteit, hanem helyette érdemes erről beszélni, érdemes felvállalni, érdemes kicsit publikusabban segítséget kérve szemben nézni ezekkel a tünetekkel.
Igen, maga a kreatív koncepciója eddig a legalábbis számunkra három ilyen spotból álló sorozatnak az az, hogy nagyon sokan egyedül küzdenek meg a menopauza őket hirtelenül elérő, és egyébként nem hirtelen véget érő, hiszen a adatok alapján akár 7 évig is tartó tünet együtteseivel, a hőhullámokkal, a változó hangulattal, és ennek az egész koncepciónak a lényege az az, hogy egy titkos ügynökként ábrázolják a nőket, illetve a tábra Anita bújik ebbe a szerepbe, akik gyakorlatilag úgy el kell, hogy rejtsék, mint egyfajta titkos küldetés, hogy ők ezekben a tünet együttesben szenvednek. Az életük jelentős része az azzal telik, hogy próbálnak lavírozni ezzel a feladattal.
És egyébként ez egy jogos insight, tehát hogy nyilván ez hőhullám, meg hangulatingadozás, ezek ilyen nehezen megfogható tünetek, amivel az ember nem szívesen áll ki idegen emberek elé, vagy bárki elé, mert kb. Úgy tűnhet, hogy csak ilyen szeszélyes, vagy bolond, vagy éppen ilyen happy-e van, vagy hiszti, és pont arra menne rá a kampány, hogy nem, ezt vegyük komolyan, és el kell mondani, hogyha az ember ilyen tünetekkel küzd, mégis valahogy ez így nem jön össze logikailag a Mission Impossible küldetésekkel és Ábel Anitával ebben a ügynök ügyben.
Én úgy érzem, hogy nagyon jó insightra épül, nagyon jó, ez a koncepció is jól hajlítható lenne rá, csak egy picit úgy érzem, hogy nagyon távolról indulunk, nem annyira jönnek össze ezek az azonnali kapcsolások, illetve a három film közül egyben igen, szerintem kettőben nem annyira.
És megint annál a kérdésnél vagyunk, hogy amikor akarunk ismertséget generálni, akkor az ismertség, az awareness, a figyelemfelkeltés érdekében áthághatjuk-e a logika korlátait, összerakhatunk-e úgy dolgokat, hogy annyira nem illenek össze, de cserébe azért így érdekes Ábel Anita ebben a Mission Impossible gúnyában, vagy pedig minden kreatív erőltesse meg magát, és legyen figyelemfelkeltő is, de közben logikailag is olyan feszes a koncepció, amennyire feszesnek lennie kell.
Nyilván az utóbbit ajánlanám mindenkinek, de ugyanakkor bárki szakmából tudna mondani 5-10 olyan példát, amikor a második feltétel nem teljesült, de mégis a mai napig beszélünk valamiről. Szóval ezt így nehéz patika mérlegen kimérni.
Menjünk tovább a Mekire, az erős pistás termékvonalat bemutató spotot, azt szinte agyon dicsértük két műsorral vagy egy műsorral ezelőtt. Megérkezett a folytatás, az influencer fázis, amiben egy Meki híradóban Stolluca elmondja azt, hogy egyre több influencer érzi úgy magát hétköznapokon is, mint hogyha vasárnapi ebédhez készülődne, és látunk egy influencert egy McDrive-ban, aki arról beszél, hogy vasárnap érzi magát.
Igen, és ugye azért is szerkesztettük be azt. Egyébként, hogyha most visszahallgatnánk az elmúlt három adást, akkor gyakorlatilag a Burger King és a McDonald's fej-fej mellett jöttek elő izgalmasabb kampányokkal. És ugye ez egy második szakasza ennek az erős pistás sztorinak, és azért szerkesztettük be, mert hogy igen, ebben a második szakaszban jönnek az influencer tartalmak. Amiről most beszélünk, az igazából újra egy reklámspot, ami viszont visszautal az influencer tartalmakra, amiket nyilvánvalóan az internet és a social media bugyraiban találnak meg a userek, illetve jön jön velük szembe. Itt most egy ilyen, nekem az a fordulat tetszik, amikor a reklámblokkban azt mondja utána az egyébként hírolvasó, tehát kvázi ilyen bulvár hírolvasó bemondott játszóstól utca, hogy és most reklám, utalva majd a következő reklámra, de egyébként összességében viszont magabban a spotban azt tegyük hozzá, hogy így kicsit az a fajta influencer használat van, ez a színészkedős, sztoriba levős eljátszós, amiről sokszor elmondtuk már itt a műsorban, hogy talán jobb lenne az ennél naturálisabb forgatókönyvek felé elmozdulni, de gegnek mindenképpen jó.
Én annyit tudtam ebből értékelni, és azért szerkesztettük be a műsorba, mert legalább nem az van, hogy szó szerint ugyanazt mondja az influencer, ami éppen az üzenet, meg ami éppen a kreatív üzenet, hanem egy picikét így át lett keretezve a dolog, a tervezéskor látták azt, hogy ez már egy második fázis lesz, nem kell ugyanazt ismételni, de tény, hogy lehet, hogy ez valahol egy kicsit erőltetett. És ha már itt az erőltetettségnél tartunk, akkor azt nézzük meg, hogy Sárközi Ákos séf alkot egy Burger King szendvicset, ezt bejelenti a spotban, amiben motorozik, és a motorozós képek azok váltakoznak mindenféle ételes, ételrészetes beauty shotokkal, gyönyörű képekkel, hangulatos a film, és valahogy azt mondja, hogy az igazi hamburger az éppen tűzött grillezett húspogácsával van, mondja Sárközi Ákos séf, ami amúgy a Burger King alapvető márka üzletének a központja. Minden-mindennel összejött, vagy ez is egy kicsit erőltetett?
Nem, szerintem maga ez a spot ez nem erőltetett, inkább nyilván itt most azt is látjuk, hogy itt a két nagy burger láncot nézzük, hogy fej-fej mellett versengenek azzal, hogy ki kit tud leigazolni, akár influencernek, akár hosszú távú márka nagykövetnek, akár pedig tényleg ilyen kvázi ízkreátornak, és ugye Magyarország a Michelin csillagos séfek hazája, tehát miért ne tudnánk gyorsan találni mi is egy Michelin csillagos séfet. Ennek ellenére nyilván az is fontos, hogy nem állt feltétlenül távol, akár egy Michelin csillagos étteremtől sem azt, hogy hamburgert szolgáljon föl, tehát nem nagyon távoliak ezek a kapcsolások. Itt szerintem ami jól összejön az az, hogy a spotban ő azt mondja, hogy mennyire egyszerű igazából az ő hamburger receptje. Az összetevők, tehát nem egy komplex szósz orgiát alkotott meg, hanem egyszerű összetevőkből nagyon naturálisan, és ezzel az ő motorozós, bölcsek is kalandoros világa szerintem jól összejön egyébként.
Menjünk tovább a Hail Mary küldetés című filmre, ami kapott egy különleges promóciót a Legóval együttműködésben, méghozzá egy Guinness rekorder promót. Készült ugye egy Hail Mary küldetés Lego set, és ez lett a legmagasabbról, a földtől legmesszebbre eltávolodó és egyben visszatérő Lego készlet, ugyanis tényleg ezt a Lego készletet, ezt nemesgáz ballonokkal a lehető legmagasabbra emelték fel a földtől eltávolodva, 35 kilométeres magasságig emelkedett, ez hivatalosan még nem világűr, mert ugye a világűr az a Kármán vonalnál 100 kilométernél kezdődik el a föld felszínétől mérve, de mégis a felvételeken ez úgy néz ki, hogy tényleg ez a Hail Mary küldetés űrhajót ábrázoló Lego modell és a két főhőst ábrázoló Lego figura, minthogyha az űrben a föld fölött, föld körüli pályára álltak volna. Nagyon látványos videó készült.
És ne titkoljuk el, hogy neked nagy kedvenced ez a film, már láttad, és szeretted, és nekem is ajánlottad. Én itt egy picit egy ilyen Red Bull feelinget érzek ebben, tehát leginkább a Red Bullnál láttuk ezeket a ballonos, igazott emberes, az azóta már elhunyt Felix Baumgartner féle ugrás és egyéb sztorikat, illetve most így belegondoltam, azért láttunk már űrbe kilőtt Teslát, láttuk már Izland óriás plakátját az űrben hőlégballonnal fölvéve, szóval de ugye nagyon kevés dolog adja magát annyira, mint egy olyan sci-fi, mint ami az űrben játszódik, és ehhez nyilvánvalóan illeszkedik a dolog. Azt én veled nem is beszéltem egyébként, hogy magának ennek a filmnek egy csomó ilyen, nem csak marketing aktivitása van, de mondjuk ilyen rajongói bázok is vannak, tehát például az abban látható, ikonikus kötött kardigánt az emberek állandóan látom Insta Reels-ebben, hogy otthon kötögetik, meg van hozzá kötőszet, meg nem tudom. Tehát, hogy...
Hát mert a kötögetés az is egy fontos jelenet lesz a filmben, majd hogyha nézed, akkor erre fogsz emlékezni.
Szóval, hogy alapvetően organikusan is épül ennek a tábora, de...
És ezt azzal is el tudom támasztani, hogy majd nézzétek meg a komment folyamot erről a Guinness rekorddöntésről, Lego készlet fölemelésről, űrbeszállásról szóló filmről, amit belinkelünk majd a podcast leírásába, mert ott a komment folyamban a rajongók azok tényleg az egyik főhősnek a stílusában írják a kommenteket, nagyon hozzátéve ehhez a hangulathoz. Nagyon kevés időnk maradt a Heineken egy sör itt, egy sör ott promóciójára, aminek a lényege, hogy Johannesburgban az Ortambó nemzetközi repülőtéren a Heineken egy egyedi sör pénzváltó pultot állított föl, aminek a lényege az, hogy ha Johannesburgból, Dél-Afrikából elutazni vágyó emberek akarnak majd egy sört inni Európában, Amerikában, Ázsiában, egy másik afrikai országban, ahova utaznak, akkor ezt a sört előre a reptére meg tudják vásárolni, kapnak egy kupont normális dél-afrikai sörárért, és azt a kupont be tudják váltani külföldön. Szerintem nagyon-nagyon izgalmas húzás, két legyet egy csapásra.
Nekem elsőre abszolút ilyen, hát ez egy igazi fesztiválos ötlet, mármint értem ez alatt, hogy reklámfesztiválokra készült. Ugyanakkor viszont két fontos insightról épül, amikor az emberek beszélgetnek egymással, akkor sokszor úgy szokták mérni a külföldi tartózkodásuk, hogy amennyire volt drága Stockholm, Kopenhága, vagy Bombé. Hogy
mondjuk, úristen, 2000 egy sör.
Igen, mennyi egy sör. Szóval szerintem ez tök fontos eleme ennek, ez a sör transfer, vagy nem tudom, a Big Mac Indexhez hasonló, kvázi a Travel Beer Index. A másik viszont, hogy kíváncsiabban megnéztem, hogy mennyibe kerül egyébként Johannesburgban egy csapolt sör, és meglepő módon a világ egyik legolcsóbb sörlelő helye, tehát kb. $2 lehet venni.
Nem véletlenül aggódnak a dél-afrikaiak amiatt, hogyha külföldre utaznak, akkor a sörözés az nagy anyagi teher lesz számukra.
Így van, tehát azért mondom, hogy alapvetően egy valós, tényleg valós insight-ra épülő izgis aktivitás.
És az is nagyon tetszik benne, hogy a Heineken globális elérhetőségét milyen elegánsan hangsúlyozza ki. És aztán Vajda Mátéval, a Gulás & Langos márka gazdájával, ügyvezetőjével folytatjuk a Rebriefet.
Rebrief.
Folytatódik a Rebrief. Arról lesz szó, hogy a budapesti turisztikai közegben, a belváros gasztroturisztikai közegében hogyan lehet márkát építeni, hogyan tud érvényesülni egy márka, és erről Vajda Máté, a Gulás & Langos cégcsoport ügyvezetőjével beszélgetünk.
Köszönöm a meghívást, szia!
Elég érdekes a történet, mert én azért a budapesti belvárost, meg a turisztikai központot azt egy eléggé sűrű közegnek látom, úgy fizikailag is, meg hogyha a marketinges szemmel nézem, akkor is, és ráadásul a ti márkanevetek, Gulás & Langos, kb. Két olyan szót idéz föl, amit Magyarországról általában ismernek a külföldiek, tehát egy eléggé ismert és használt, és talán nagyon használt szó a külföldiek körében. Ráadásul ez számtalan étkezde büfé vendéglátó portáján szerepel. Hogyan lehetett ebből egyedi márkát építeni? Erről beszélgetünk. Miért gondoltátok, hogy ez jó ötlet egy ilyen márkanévvel neki menni? Egy ilyen iszonyú zajos, meg iszonyú sok ételtől, gasztronómiai trendtől terhelt közegben.
Hát először is ketté bontanám ezt a kérdést, mert maga az, hogy Gulyás és Lángosbár, azok mi voltunk az elsők. Nagyon sok olyat lehet látni a belvárosban, hogy Lángosbár, vagy Gulyásbár, de maga ezt így, ezt a szószerkezetet akkor még csak mi használtuk. Azóta már felállna a környékünkön elég népszerű szóhasználat lett. Nagyon sokan gondolják, hogy igazából ebben rejlik, hogy te is mondtad, hogy ez a két legnépszerűbb szó, és akkor, hogyha ezt összerakjuk a külföldieknél, akkor biztos, hogy oda megy. De hát azért ennél egy sokkal összetettebb dolog ez, hogy hogyan lesz ebből egy olyan márka, amit akár tovább is lehet vinni, vagy akár több étterem is lehet belőle.
Maradjunk még egy pillanatra ennél a két szónál. Tényleg oda mennek egyébként a turisták? Tehát, hogy egyébként ez jó alap volt, jó gondolat volt ezt a két szót így ilyen nagyba kitenni, meg így a márkázás középpontjává tenni?
Az első gondolat az volt, hogy igen, de aztán gyorsan rájöttünk, hogy nem. Tehát, hogy ennél sokkal bonyolultabb a recept. Láttuk, hogy nagyon mennek, főleg a lángosozók. Mi is elkezdtük legalább. Mielőtt a Gulyás és Lángos megalakult, nagyon sok formációnk volt, tehát egy rengeteg fajta ötlet, rengeteg fajta elképzelés volt.
Ezek de... általában turistákat céloztak, vagy kifejezetten a Gulyás & Lángos lett egy olyan márka, ami a turizmusba kapcsolódik be?
A legelső gondolatmenetünk, ami 10 éve volt, kb. Már talán 12, csak kicsit gyorsan megy az idő, aztán így mindig nekem is végig gondolom, hogy valami 10 vagy 12, de régen nem. Régen egy kicsi kávézónak indult ez az egész. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy mi nekiláttunk óriási vendéglátós tapasztalatokkal, hanem ez egy nagyon kis picike üzlet volt, egy kávézó kvázi, és ezt próbáltuk itt tovább fejleszteni, de mivel az ötödik kerületben voltunk, ráadásul Váci utca, tehát ez az igazi turistája, azt szokták mondani, így nekünk is el kellett abba az irányba menni, hogy a külföldieknek akarunk megmutatni valamit, és abból lesz a Gulyás és Lángos bár. Az előző verziók is már turistákra épültek, de maga a gulyásos lángos koncepció az annál több. Kettő módszerünk volt, az egyik az, hogy tényleg nagyon jó minőséget akartunk odarakni, mert mondta, hogy a büfékben is van lángos, de nagyon elkülöníteném a kettőt. És ezt fűszereztük meg egy nagyon kedves személyzettel.
Egyébként hol térül ez meg? A review-ban? Sok csillag lesz a Google Maps-en, és többen mennek oda? Miben adja ki az, hogy ennyire törekedtetek a minőségre?
Hát figyelj, azért a minőségre visszatérve, maga alapanyag terén is azért a minőség és és a nem minőség között a mai áraknál nem sok különbség van, maradjunk ennyiben. Hogy visszakanyarodjak a kérdésedre, muszáj, tehát, hogy főleg a turistáknál, és mindenki azt hiszi, hogy ha jön egy turista, akkor egyszer bemegy, úgyse látjuk soha többet, tök mindegy, mit kap. Tehát
erre a nagyon gonosz gondolatmenetre próbáltam utalni.
Igen, tehát, hogy a Váci utcában ez régen, de azt mondom, most már elég sokan törekednek rá, hogy nem, de régen ez egy nagyon-nagyon népszerű dolog volt, mi ezt teljesen ki akartuk zárni, és igen, ez visszaközön a review-ba is, akár hogyha megnézzük, akár a Google-on az első egységnek már több mint 40 ezer értékelése van, és arra próbálunk ezzel utalni, hogy tényleg, ha jó a minőség, kedves a személyzet, akkor kapnak valamit. De emellett még mindig úgy éreztük, hogy ez nem elég. Tehát, hogy megcsináltuk ezeket a dolgokat, de még mindig láttuk, hogy valami még lehetne ahhoz, hogy ez egy sokkal nagyobb durranás legyen. Ahhoz, amikor azt mondjuk, hogy áll a sor az étterem előtt. Nem azért, mert olyan kevés hely van, hanem sok hely van, de még sokkal jönnének. Ez úgy néz ki, hogy van egy kettőfajta saját receptünk, ez a bribacsa és a bribóka. Ez a tulajdonosnak a családjából erednek ezek a receptek. Annyit kell tudni, hogy én a tulajdonossal 4 éves korom óta vagyok jóba, és amikor végeztem az egyetemi tanulmányaimmal, akkor kezdtünk el dolgozni együtt, ezt nagyjából 10 éve visszamenőleg, és mondtam neki, hogy ez otthon van ez a receptetek, és ez egy nagyon jó recept, ez a bribacsa, a gulyáslevesnek egy, azt mondom, egy ilyen hasonló válfaja, de inkább arra próbáltunk menni, hogy akkor nagyon nagy divat volt pár éve ez a főlevesezés. És az a nagy adagok, bőséges tál, mindig akárki Budapestre jött, főlevesezni akart. Mi ezt egy kicsit megfordítottuk, és egy magyaros vonalba próbáltuk ezt behozni, és ez a bribacsa, ez úgy néz ki, hogy egy ilyen nagyobb, 7-8 deci, de akár 1 literes kiszerelésbe is tudjuk árulni, és ez egy teljes főétkezés, tehát sok tésztával, gazdagon zöldségekkel, hússal, és kvázi ez a főlevesnek a magyar megfelelője, és így ezzel törtünk igazából be, ami a nagy siker lett, hogy bejöttek hozzánk.
Ez miért tudott működni?
Így van.
Az az érdekes benne, hogy ez miért tudott működni, hiszen a gulás, lángos, ezek ugye az ismert
szavak,
amik valószínűleg valamilyen gondolatot, nyálelválasztást elindítanak a célcsoportba, és akkor ehellett ott van 2 magyar szó, amit a magyaroknak a nagy része sem ismer. Én sem ismertem azért, hogy készültünk volna erre.
Már a ChatGPT is ismeri, csak szólok.
Beszélgetésre. Ez hogyan tudott segíteni abban, hogy egy turisták körében így ez a ti márkátok kitűnjön?
Hát erre adtuk igazából a teljes marketingünket, mindent. Ha bejött a vendég is, kötelezően először ajánlottuk nekik, hogy kóstoljátok meg, mondjátok el milyen, írjátok meg egy review-ba, hogyha tetszett. És ahogy mondtam, ez nagyon nagy divat volt akkor ez a főlevesezés. És mi ezt próbáltuk meglovagolni, hogy akkor legyen egy magyar főleves, ami egy nagy adag, jó gazdag, tehát azért megeszünk egy főleves, maradjunk annyiban, nem lakunk jól, tehát hogy lé van benne tészta és hús. Na mi ezt megfordítottuk, hogy ezzel lakjon is nagyon jól. Mert akkor egyen meg legyen egy főétkezése ebből, kóstolja meg a marhahúst, kóstolja meg a csirkét vagy a sertést, többfajta verzióban vegánt is már csináltunk a végére, de maga a marha volt a legnépszerűbb, és ezzel tudtunk úgy kitűnni, mert megkóstolt először a külföldi, mondta azt a mindenit, ez nagyon finom. Lőtt róla egy képet, föltöltötte az internetre, elkezdett TikTokon terjedni, Instagramon terjedni, tehát hogy nem csak nekünk kellett már egy idő után hirdetni, hanem volt, aki leszállt a repülőn, és mondta, hogy szia, Londonban élek, egy ismerősöm mondta, hogy Magyarországon járt, és megkóstolta nálatok a ti bribacsa leveseteket, és mi is meg szeretnénk kóstolni.
A turisták, főleg a belvárosban, Budapesten egyrészt sokan vannak, ebből adódik az, hogy ez egy nagyon-nagyon heterogén közönség. Annak, hogy ők ilyen nagyon sokfélék lehetnek, ezzel ti mit tudtok kezdeni, milyen nehézségeket okoz, hogyan lehet erről gondolkodni?
Hát figyelj, mindenkinek megfelelni nem lehet. Igazából azt sem mondanám, hogy a legturista központibb helyen vagyunk, maga a Váci utcán belül, mert azért a Vörösmarty tér, meg ezek a helyek azért sokkal népszerűbbek. Most én csak az elsőről beszélek, hogy egyszerűbb legyen, hogy...
Mert hogy franchise vagytok, de hogy
igen,
most igen, az
már
első...
10 étterem igen. Van, és abból 8 az 5. kerületbe, de maga mi azért nem a legnépszerűbb helyén voltunk a Váci utcának, tehát azért oda kell hozni a turistát. Szép a kilátásunk, arról nem is beszélek, de attól függetlenül nem az a nagy sétáló részlege volt ott. És nekünk erre kellett egy módszert találnunk, hogy hogyan hozzuk oda a turistát.
Akkor ez azt jelenti, hogy végül is van egyfajta turista, vagy egy bizonyos turista típus, egy célcsoport szegmens, ami így lebeg a fejetekben. Ki ő, hogy néz ki, ki az, aki nálatok fog ebédelni?
Nem, mi a másik oldalról közelítünk meg.
No.
Tehát, hogy mi sosem nézünk ilyen célközönséget, hogy ki lehet nekünk jó, ki nem lehet nekünk jó, hanem ahogy mondtam nálunk, ez tényleg ez a rendszer, ez nagyon fontos, hogy minőség, vendéggel való kommunikáció, családias légkör, mi ezt a hármat elkezdjük hozni, és megnézzük, hogy ki a célközönség. De én sem tudnám magam megmondani, úgyhogy egész nap benn vagyok az éttermekben, mert látok idősebb korosztályt, látok fiatalabb korosztályt, látok családosokat, egyedül utazókat, tehát, hogy igazából szerintem fölösleges is célközönségre lőni, pláne a turistáknál, mert attól függ, hogy éppen melyik országban most melyik repülőjegy az akciós, hányan jönnek úgy éppen, milyen nemzeti ünnep van valahonnan, honnan érkeznek a turisták, tehát hogy ma már inkább azokat szoktuk nézni, hogy melyik országban milyen ünnep van a hétvégén, vagy hogy hol van éppen valami esemény, ahol szabadnapok vannak, hogy Budapestre jönnek, de maga célközönséget nem elemzünk, mert értelmetlen, mert valami... Mindig valaki tudja, hogy éppen milyen étel kell neki. Mi azt próbáljuk belőni, hogyha tényleg el akar jönni Magyarországra, meg akarja kóstolni a magyaros konyhát, azt meg tudja tenni úgy helyben, hogy egy jó minőséget kap barátságos személyzettel, és megkóstolni egy olyan magyar receptet, amit még a magyaroknak is néha újdonság. Pedig minden olyan alapanyagot van benne, amit ők is csinálnak, de mégis ez egy kis újítás.
Mit gondolsz, hogy trendek jönnek-mennek, turisztikai szezonok szintén sorjáznak, és előttetek is áll jó sok, legalábbis remélem, drukkolunk neki. Mi az, amiben azt gondolod, hogy egyébként időről időre kell újulnia egy ilyen márkának, mint a tiétek? Mi az, amit el lehet árulni, de így forgattok a fejetekben frissítésként, újításként?
Újítás maga szerintem az étlapban szoktunk a legtöbbet, hogy ha mondjuk a lángosok, 24 fajta lángosunk van, tehát minden, annyit kell tudni, hogy minden éttermünkbe egységes az étlap. Kettő van, amiben egy picit eltér, mert azok már nem annyira franchise tagok, de ott is mondjuk a bribocsát és a bribókát áruljuk, de egy másik vonalat képviselnek, a maradék 8-a mindig ugyanaz a menü. És igazából mindig szezonálisan próbáljuk, hogyha tél jön, akkor csináltunk egy ilyen csípősebb sajtos verziót, egy ilyen kis csípősebbet a bribókában, vagy a bribacsában, vagy a lángosok terén. Maga az étlapba próbálunk megújulni, arculatot azt nem, azt nagyon kőkeményen kiállunk mellette, hogy minden ugyanúgy nézzen ki. Inkább arra vittük a hangsúlyt, hogy minél egységesebb legyen mindegyik hely. Mert hogyha bemegy egy gulyáslángos bárba, akkor azt akartuk, hogy mindegyik helyen ugyanazt az élményt kapja meg. A falak ugyanolyan színűek, ugyanaz a tematika, a terítők, és mi abban próbálunk mindig, hát erről szól egy nagy megújulás, de hogy mindig ugyanezt a minőséget próbáljuk tartani, és minél jobban az összes egységet úgy összehozni, hogy egyformák legyenek. De maga azt nem szeretnénk, hogy most újulni, mert ez annyira friss márka még, hogy ezt tökéletesíteni kell. Tehát, hogy minél jobban az, ami a szemlélet volt a legelsőbe, azt az összesbe tudjuk továbbvinni. Mert ez a legnehezebb része, hogy minden nap mindenhol ugyanaz a minőség legyen, mind a pályaterén, mind a konyhaterén.
Vajda Máté, nagyon köszönjük, hogy vendégünk voltál a Rebriefben.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagyon szuper élmény volt, köszönjük szépen.
Egy hét múlva ismét jelentkezünk Rebrieffel, mindenkinek szép hetet kívánunk.
Ez volt a Rebrief, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen.